Jó napot kívánok, szeretnék mindenkit üdvözölni. Be kell, hogy valljam, hogy az eredeti terv az volt, hogy én angolul fogok beszélni, de most egy ilyen nagyon bátor és politikai aktus tanúi lehetnek, hogy az anyanyelvemen beszélhetek. Nagyon szépen köszönöm a tolmácsoknak ezt a lehetőséget elsősorban. Bizonyára érzékelték már az előzőekben elhangzottakból is, hogy a magyar esettanulmányok mások szembe mennek valamennyire az Európában tapasztalt trendekkel, legalábbis itt a nyugat-európai korábban elhangzott esettanulmányokhoz képest. Anélkül, hogy túl exotizálnám Kelet-Európát, amire azért mi társadalomtudósok eléggé hajlamosak vagyunk, szeretném kiemelni azokat a sajátosságokat, amik ténylegesen jellemzik Magyarországot, és azt gondolom, hogy valamennyire az egész térséget, bár nem szeretnék túl nagy általánosításokba futni. Olyan sajátosságok ezek, amelyek egy speciális történelmi, társadalmi, demográfiai kontextusból adódnak, és ezek nagyban meghatározzák azokat az esettanulmányokat, mi esetünkben is háromról van szó, amelyekről itt részletesebben is szó lesz. Mielőtt ezeket elkezdeném bemutatni, azt mindenképpen el kell mondjam, hogy a mi esetünkben az egész kutatás fókusza az elejétől látszott, hogy nem annyira a migráció körül fog megfogalmazódni, sokkal inkább a nyelv, az idegen nyelv kérdése lesz az, ahol az igazán érdekes dolgokat megtalálhatjuk. És ezen belül is, a nyelvi kérdésen belül is a nyelvhez való viszonyulás, az idegen nyelvet övező attitűdök azok, amelyek nagyon figyelemreméltóak voltak, és a kutatás legelejétől ezek jöttek elő leginkább az interjúk során. És hogy ez miért is van így, egyrészt nyilván azért az én előképzettségemből adódik, hogy nekem erre van fülem, vagy erre van szemem, én antropológus vagyok, és ugye a társadalmi jelenségek, mint olyanok érdekelnek, és a nyelvet is valahogy ebből az irányból közelítem meg, vagy a nyelvhasználatot. Másrészt pedig adódik abból a kontextusból is, amire az előbb is utaltam, hogy egyrészt Kelet-Európát szeretjük, nem szeretjük, de nagyban meghatározzák azok a fajta nyelvi nacionalizmusok, amelyek velünk vannak gyakorlatilag a 19. század kezdetétől. Nagyban meghatározza ezt a kontextust az a fajta nyelvoktatási rendszer, amelyről majd később beszélni fogok, itt az idegen nyelvoktatásra gondolok. Illetve hát az a fajta sajátos politikai kontextus, amely itt most napjainkban elég sokat jelenik meg így a világsajtóban is, elsősorban a migrációval kapcsolatban, de ennek van egy tágabb kerete is, és az pedig egyáltalán a sokféleséghez, vagy a multikulturalizmushoz való viszony, vagy annak a viszonynak az ilyen teljes tagadása politikai értelemben is. Úgyhogy ezek azt gondolom, hogy nagyon meghatározták az egész kutatás kereteit és mozgásterét. Egy kicsit akkor arról a demográfiai kontextusról, még mielőtt az esettanulmányokról szólnék. Magyarország 89-től kezdődően beszélhetünk egyáltalán szabad mozgásos bevándorlásra Magyarország irányába. Korábban itt nagy részt, tehát a szovjet idők alatt itt gyakorlatilag a szocialista blokkon belül volt valami kis mozgás, de lényeges lakosságmozgások nem voltak. Tehát gyakorlatilag egy abszolút immobilis társadalomról beszélhetünk 45 és 89 között. A rendszerváltás után nyílt egy kicsi lehetőség arra, hogy itt mozgás történjen a határokon át, ami hát a kezdetben a szociológusok várakozásai olyanok voltak, hogy itt lesz egy robbanásszerű kiáramlás mondjuk így Magyarországról, ami teljesen meghazudtoltak az első évtizedek adatai. Egy nagyon fokozatos, lassú kiáramlás kezdődött el Magyarországról, ami talán az utóbbi 10 évben ért el egy ilyen jelentősebb szintet, és már is különböző ilyen vészjelző diskurzusok övezik Magyarországon arról, hogy kiürül az ország, és itt valami teljesen érthetetlen dolgok történik, pedig hát csak elmennek emberek munkát vállalni olyan helyekre, ahol jobban megfizetik őket. Visszatérve a befele irányuló migrációra, az országba érkező migránsok kétharmada magyar etnikumú, a környező országokból, Szlovákiából, Romániából, Szerbiából, Horvátországból és Ukrajnából érkeznek. A 2005-ös magyar EU-s csatlakozás volt az a pont, amikor így igazán érdekessé vált a határon túli magyarok egy része számára az, hogy Magyarországra jöjjön, vagy legalábbis magyar dokumentumokat szerezzen az EU-s, nem EU-s viszonylatban, tehát itt a szerbekre, horvátokra és az ukránokra gondolok. Akkor érkeztek viszonylag nagyobb számban. De hát még így is azt kell tudni, hogy itt nagyon kis százalékokról van szó, körülbelül 2%, és ennek is kétharmada etnikailag magyar. A jogi keretekről itt röviden, tehát utaltam rá, hogy elsősorban, tehát egyrészt Magyarországnak van egy, a 89-es rendszerváltás után lett egy új állampolgársági törvény, ami így meghatározza az alapjait annak, hogy ki lehet magyar állampolgár, és milyen feltételekkel érkezhet az országba. Ezt írta részben felül a 2011-ben már a Fidesz kormány idején elfogadott egyszerűsített vagy gyorsított állampolgárság azok számára, akik etnikailag magyarok. És hát azt remélte a magyar állam, hogy itt jelentős számú magyar bevándorló fog érkezni ezáltal. Orvosolva azt a már akkor is részben mutatkozó munkaerőhiány bizonyos szektorokban, ami részben az előregedő populáció miatt van, részben pedig abból adódik, hogy tényleg sokan elmennek Nyugat-Európába munkát vállalni. Hát ez a várakozás bármennyire is nagy volt körülötte, a propaganda abszolút nem jött be, minimális számú határon túli magyar kért magyar állampolgárságot, és azok közül is nagyon sokan a szülőföldjükön maradtak, és csak a dokumentumot szerezték meg, mert hogy erre lehetőség van, nem kell hozzá életvitelszerűen Magyarországon tartózkodni. És akkor még ehhez jön csak egy rövid megjegyzéssel egy meglehetősen szigorú vízumpolitika a nem EU-s állampolgárok fele, az ő beutazásukra vonatkozóan, ami meghatározza azt, hogy lényegében alacsonyan kvalifikált harmadik országbeliek Magyarországra nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudnak beutazni, úgyhogy életvitelszerűen Magyarországon tartózkodhassanak. Gyakorlatilag kiszűrük, és csak a nagyon magasan kvalifikált, már munkahelyen rendelkezőket engedik be az országba. Ezekből, ja, és hát hozzájön legutolsóként az a fajta gazdasági helyzet, ami Magyarországot nem különösenben teszi egy vonzó bevándorlási célországgá. A rendszerváltás után volt egy időszak, amikor Magyarországnak a térségben volt egyfajta vezető gazdasági szerepe. Ez mára teljesen megváltozott, és gyakorlatilag például Szlovákia, vagy Hát igen, főleg Szlovákia vonatkozásában lehet ezt elmondani, tehát hogy a környező országokból sem éri meg igazán egy munkavállalónak Magyarországra jönnie. Azok a etnikailag magyar, külhonban élő magyarok a környező országból, akik az egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szereznek, és EU-s útlevelet, azt általában nem magyarországi munkavállalásra használják, hanem tovább mennek Nyugat-Európa fele. Ez egy nagyon fontos. Akkor egy kicsit az első esetről beszélnék. Ez egy dél-ázsiai cég Budapesten. 2001 óta működik itt. Az interjúk idején 1300 munkavállalóval, éppen akkor terveztek egy bővítést, további 400 főt terveztek éppen alkalmazni, és a szolgáltató iparban, tehát a szolgáltatások területén dolgoznak. Főleg számítástechnikai, tehát consulting szolgáltatásokat nyújtanak online bankokkal és más nagy cégekkel állnak kapcsolatban. Lényegében ez a cég azt a Budapestnek azt a földrajzi helyzetét használja ki, hogy itt viszonylag olcsó áron több nyelvet tudó munkaerőt, sok nyelven beszélő munkaerőt tudnak toborozni, és a helyi lakhatási és megélhetési viszonyok árát is azt hiszem, hogy ki tudják itt használni, ezért esett egyszerűen a választás Budapestre. Tehát 52 különböző országból érkeztek a munkavállalók, és 32 nyelvet beszélnek, tehát tényleg nagyon-nagyon sok. Ez a sok nyelv, ez a munkavégzéshez szükséges, mondanom se kell. És akkor röviden néhány következtetés talán erről az esetről. Hát itt a közös nyelv, vagy a cég nyelvét az angol, cégnyelveként az angolt jelölték meg, bár amikor rákérdeztem, nem tudtak olyan dokumentumot vagy szabályozást megmutatni nekem, ami ezt így pontosan leírta volna, de ez egy ilyen közös tudás volt, talán így lehetne mondani. És azt is lehet tudni, hogy az, hogy az angol a közös nyelv, az bizonyos rugalmassággal kezeli ez a budapesti menedzsment, ami azt jelenti, hogy például vannak olyan kommunikációs helyzetek a cégben, amikor így megengedett az, hogy más nyelveket is használjanak az alkalmazottak. Egy bizonyos szintig. Ezt például az e-mail kommunikáció esetében úgy magyarázta el nekem egy dél-ázsiai menedzser, hogy ő megengedi a magyar alkalmazottainak, hogy a nem túl fontos, alacsony szintű kommunikációt egymás között magyarul intézzék, mert érti, hogy ez nekik könnyebb, és amíg nem lép be olyan szereplő, aki nem beszélne magyarul, ez teljesen rendben is van. Viszont azt felszokta őt dühíteni, így fogalmazott, amikor elérnek hozzá olyan e-mail láncok, aminek a kétharmada magyarul van, és a kommunikáció végén rövid összefoglalóval, ami már neki szól, elhangzik, hogy nagyjából mi volt az egész eset története. És azt gondolja, hogy ilyenkor rászokott szólni az alkalmazottaira, hogy megkérni, hogyha ő is részt ennek a kommunikációnak, akkor angolul folyjon, mert szeretné tudni nyilván, hogy miről van szó. Ez a menedzser egyébként az egyik kulcs interjú alanyom volt, és azért volt nagyon érdekes, mert kifejezetten izgatta őt a nyelv kérdése, és nagyon sok ilyen már előre végig gondolt válasza volt a kérdéseimre. És nagyon sokat reflektált arra is, hogy ő most itt van Kelet-Európában. Elmondom, hogy ez egy indiai cég, mert fontos azért a történet kereksége miatt. Itt van indiaiként Magyarországon, és nagyon sokszor elcsodálkozik azon, hogy mennyire másképp viszonyulnak a magyarok az angol nyelvhez. És hát ez nyilván abból a tényből adódik, hogy egy ilyen posztkoloniális társadalomból érkezve az indiaiaknak egy elég érdekes viszonya van az angol nyelvhez. Ugye volt egy nagyon hosszú időszak, amikor az angol nyelvtől megpróbáltak megszabadulni, és volt is egy olyan terv, hogy így hosszú távon India az angol nyelv nélkül is fog tudni működni, és aztán volt egy fordulat, valamikor így a globalizációs folyamatok igazán felerősödése idején, amikor India rájött, hogy valójában ez egy nagyon jó dolog, hogy náluk az angol nyelv már ott van, és megtisztítva mindenféle korábbi politikai jelentéseitől, az angol nyelv őket éppen nagyon versenyképessé és naprakészé tudja tenni. És ebből a perspektívából ennek az indiai menedzsernek teljesen érthetetlen az a fajta nyelvi nacionalizmus, amit ők Kelet-Európában tapasztalnak, és az a fajta ellenállás az idegen nyelvekkel szemben. És akkor itt egy rövid lábjegyzetként csak annyit elmondanék, mert hogy említettem, hogy az oktatás is egy kicsit szó lesz, hogy nyilván a térségnek van egy, a monarchia idején volt egy hosszú többnyelvű korszaka, ami aztán a szovjet időkben nagyon erőteljesen megszakadt, jött az orosz nyelvnek az ilyen mesterséges hát így bevezetés az oktatási rendszerbe, aminek teljesen ellenálltak az emberek. Majd 89 után újra egy nagy hurrával azt mondta az oktatási, magyar oktatási rendszer, hogy akkor idegen nyelveket kell tanítani. Nagyon sokszor a volt orosz tanárokat képezték át német és angol nyelvtanárra. Képzelhetik, hogy milyen sikerrel. És a mai napig a magyar oktatási rendszer nagyon-nagyon küzd ezzel az egész feladattal. Nagyon komoly problémák vannak a hatékonysággal, a régi módszerek alkalmazásával. Még mindig nem egy kommunikációorientált nyelvoktatás, hanem nyelvtant súlykolnak, és a gyerekek kedvét nagyon gyorsan elveszik mindenféle idegen nyelvektől. Tehát egy ilyen háttérrel nem felmenteni akarom a magyar munkavállalókat sem, csak hogy van egy ilyen történelmi örökség, hogy miért probléma ez. Most ugrani fogok, mert azt hallottam, hogy csak 5 percem van. Ebben a cégben még volt egy, tehát van egy nagyon erős kelet-nyugat beszéd, India és Kelet-Európa között, ahol, amiben érdekes módon a kelet-európai munkavállalók valahol keleti India és a nagyon fejlett nyugat között pozícionálják magukat, azzal a szándékkal, hogy ők azért mégiscsak szeretnének közelebb lenni ahhoz az elképzelt ideális nyugathoz. Voltak nagyon érdekes gender, tehát a társadalmi nemhez kötődő nyelvi helyzetek is, amikről azt hiszem, hogy most itt nem lesz időm beszélni. Még egy az indiai cég kapcsán még volt egy fontos dolog, az pedig a nemzetközi angol, vagy a neutrális angol kérdése, mert ugye az egész, ennek az egész fogalomnak az eredete az indiai call centerekből ered, és erre itt többször rákérdeztem náluk is, hogy ezt ők hogy gondolják. Sokkal inkább egy nemzetközi angolban gondolkodnak, ami teljesen meg van tisztítva a mindenféle helyi nyelvek és a földrajzi hely vagy származás befolyásától. Ugyanakkor nagyon sokszor üzleti célból éppen, hogy egy-egy dialektus vagy egy-egy akcentusnak fontos szerepe lehet, például amikor német nyelven nyújtanak bizonyos nyelvi szolgáltatásokat egy-egy cégnek, ott kifejezetten kérhetnek az üzleti partnerek valamilyen dialektust adott nyelven, és ilyenkor úgy választanak munkavállalót is. Még egy utolsó gondolat, hogy az említett indiai menedzsert megkérdeztem arról is, hogy ő mit gondol a diverzitás menedzsmentjéről, tehát a sokféleségről, és ő azt gondolta, hogy egyrészt azt láttam, hogy ezért nem reflektálnak rá különösebben, másrészt, hogy nincs nagyon szükség ezt menedzselni, ez így magától történik a cégben, amíg nincsenek olyan szintű konfliktusok, amik így átütnek egyfajta érzékenységi küszöböt, addig ezt különösebben ezzel nem kell foglalkozni. Így nagyjából így összegezték. A második esettanulmány az egy autóipari cég, ahol német a tulajdonos, és a német nyelv az összekötő nyelv. És ennek azt gondolom, hogy nagyon fontos ilyen identitás aspektusai vannak ennél a cégnél, tehát hogy ez így része annak a fajta címkének, amit ők így képviselnek, vagy annak a brandnek, amit ők jelentenek, az, hogy továbbra is a németet használják a hétköznapokban. Ehhez azért azt kell hozzátenni, hogy itt is a sori munkások, a fizikai dolgozók csak magyarul beszélnek. A cég nagyon komoly erőfeszítéseket tett arra, és tesz a mai napig arra, hogy a dolgozókat, az újonnan csatlakozókat a kezdeti időkben, ez nem egy régi történet, egy régi cég, látják, hogy 2012-ben indultak, még Németországban képezték ki, és itt egyrészt volt egy nyelvi bemerítkezés része is, azon túl, hogy egyfajta munkaetikát, tempót, tehát egy ilyen kulturális megmerítkezés is volt ezeknek az új munkavállalóknak a németországi képzés. Ezek akár több hónapos kintartózkodások is voltak. Ez mára megszűnt, valószínűleg a munkavállalók